Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy kegyelmi lehetőséget adtál ismét számunkra. Köszönjük, hogy jöhetünk drága jelenlétedbe. Urunk, szeretnénk ezt alázattal tenni, és tudjuk azt, hogy nincs semmi érdemünk. Azt sem érdemeljük meg, hogy megszólíts bennünket, hogy legyen szabad felénk, de szeretnénk belekapaszkodni a te ígéreteidbe, és várunk, Urunk, arra, hogy munkát végez bennünk. Tudjuk azt is, Urunk, hogy lelkünk ellensége is itt van, a sátán, és támad bennünket, és Urunk, szeretnénk hozzád menekülni, és köszönjük azt, hogy te vagy az, aki életet adsz, te nem akarod a bűnös ember halálát ma sem, és Urunk, szeretnénk az életet választani. A te igéddel munkád ez bennünk, és Uram, add, hogy a te dicsőségedet megláthassuk ezen a délutánon is. Amen. Ma is megterítetett az asztal. Az igéket Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből fogjuk olvasni, a 10. részből. A 10. résznek az első 11 versét olvassuk fel ma délután. Tehát Pál apostolnak korintusbeliekhez írott második levele, 10. rész első 11 verse így hangzik. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok, kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyek szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. ami a szemetek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre, és nem rombolásatokra adott, nem szégyenülök meg, nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünk körös tetteinkben is. Sok szeretettel az Úr Jézus nevében köszöntünk ma is mindenkit ezen a délután, és kívánjuk azt, hogy hadd tapasztaljuk meg az Úr Jézus Krisztus jelenlétét, Szent Lelkének munkáját ezen a délutánon is, adjon nekünk nyitottságot az ige befogadására. Krisztus harcosa,
azzal indít, amelyben, ha megfigyeljük, némelyek Pált bátornak tartották az ő távollétében, az ő leveleiben, és úgy gondolták, hogy amikor személyesen megjelenik, akkor valamilyen gyáva személy, gyenge, aki nem meri megmondani csak úgy messziről az igazságot. Sajnos ezek a személyek, akik így gondolták róla, ezek az ő kritikusai voltak, akik kritikus szemmel néztek az ő munkásságára. Több mint valószínű, hogy Pál csak ironikusan jegyzi fel magáról azt, hogy aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok. Nem is akart ő bátor lenni velük szemben, mint ahogy szándékában volt bátornak lenni azokkal, akik őt vádolták és fellépni ellenük. De tudjuk ugye azt, hogy Pál akár távollétében, leveleiben, akár amikor személyesen megjelent, akkor ő mindig fellépett az igazság mellett és kiállt. Úgy megfogalmazódott bennem egy kérdés annak kapcsán, ugye, hogy őt is vádolták, hogy test szerint cselekszik, hogyha felütné vagy felüti fejét bennem valamilyen testiesség, kész vagyok-e azt felismerni, meglátni, harcolni az ellen, és elítélni magamban? Vagy inkább először könnyebb másban, az én testvéremben észrevenni, hogy na most ez a testvér testiesen szólt? Ez a testvér testiesen cselekedett? Észre tudom-e venni, és fel tudom-e fedezni magamban? Meg tudom-e látni, és elítélni? Felvenni a harcot? Tudom-e fogadni azt, hogyha valakik nem kritikusan, hanem szeretettel megmondják nekem, testvér, most testiesen cselekedtél. Testvér, most testiesen szóltál. Vagy pedig, hogyha feltört bennem a testiesség, akkor már automatikusan jön a testies vitézkedés, a harcolás, hogy fellépek, hogy már nekem van igazam, és testiesen harcolok és küzdök amellett, az én igazam mellett. Ítélt az ige és vizsgált. Meg tudom-e alázni magam? Tudok-e alázatos lenni? Ha felüti fejét bennem valami testi, elítélem-e magamban? Fogadom-e azt, hogy testvéreim szóljanak, és elítéljék bennem? Hogy tegyek le minden testi fegyvert, és minden testies fegyverkedést és vitézkedést. A harmadik, negyedik vers tovább menve azt olvasuk, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Bár hústestben élünk, és húsvér emberek vagyunk, de nem hadakozunk testiesen. Mi nem emberek alkotta fegyverekkel harcolunk, és azokat ragadjuk a mi kezünkbe, hanem mi olyan fegyverekkel harcolunk, és olyan fegyverekkel vitézkedünk, amelyek kedvesek az Istennek. Mi nem ember alkotta fegyvereket, nem használunk olyanokat, talán kardokat vagy puskákat, nem használunk olyan fegyvereket sem, és nem nyúl a hívő ember, a keresztény ember, amelyek talán a dicsőség vágyát, az ő befolyását használná, és valamiért harcolna, hogy valamivel előrébb jusson, hogy valamit elérjen. Ő mindezeket háttérbe szorítja, mert ezek csupán testi fegyverek. A keresztény ember felvértezi magát olyan fegyverekkel, mint a hit pajzsa, felvértezi magát az imádság erejével, az engedelmességgel. Ezek azok a fegyverek, ezek az igazán erős fegyverek, amelyek képesek ezek az erődítmények lerombolására. Úgy, ahogy vizsgálgattam életemet, és a tegnap reggel olvastam egy igét a Példabeszédek 19:17-et, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jó téteményét. Ahogy állítatot tartottam reggel, és imádkoztam magamban, úgy imádkoztam, hogy Uram, segíts, hogy gyakorlatba tudjam ültetni ezt az ígét. Elindultam munkába, eltelt 3-4 óra, aztán az üzlethelyiség előtt két gyermek koldult. Láttam, hogy fölfigyeltem rájuk, és láttam, hogy eléggé zavarja a járókelőket, kerülgeti őket, és kinéztem én is, hogy mi a helyzet, és úgy magamban hirtelen, úgy testiesen fel akartam lépni. Úgy előjött bennem a harag, úgy előjött bennem, hogy na most én akkor elküldöm és elzavarom ezeket a gyermekeket. Ne zavarják itt a légkört. De ahogy oda kiértem az ajtóba, egyből eszembe jutott az ige. Mit olvastál? Aki könyörül, a nincstelenen. Odaintettem az egyik gyermeknek, gyere csak légy szíves ide. Itt van egy néhány gyümölcs, tessék, vigyétek, lakjatok jól vele, fogyasszátok, de kérlek szépen, azért ne zavarjátok itt a járókelőket. Fogyasszátok, tudom, hogy éhesek vagytok, fogyasszátok szeretettel. Örültek is neki, elmentek. Egy gyenge, erőtlen példa, amikor a Jóisten megsegített megöldökölni a testiességet. De nem mindig volt ez így. Vannak sokkal komolyabb és mélyebb dolgok az életünkben. Vannak sokkal élesebb helyzetek, amikor a sátán kikér bennünket, és meg akar rostálni, és akkor kell igazán felvértezni a hit pajzsát, akkor kell igazán imakarokat emelni, amikor talán látjuk, hogy a sátán markába ragadott valakiket, valamilyen személyeket, és kiáltunk értük hónapokig, évekig, évtizedekig, és mégsem látjuk a változást. És akkor talán feltör bennünk az, hogy elővegyük a testi fegyvereket, de nem. Akkor sem szabad a magunk ereje által testiesen hozzáállnunk a dolgokhoz, a probléma megoldásához. Ilyenkor kell az, hogy vitézkedjünk Krisztus szerint. Nem test szerint kell megoldani ezeket a helyzeteket. Ilyenkor kell valóban hittel és térdeinken könyörögve kiáltani Istenhez. Számtalan ilyen példa volt az én életemben is, és tudom, hogy a testvérek életében is. De nem olyan egyszerű ez. Nem mindig megy könnyen. Ez egy harc, hogy ne testiesen vitézkedjünk. Ne a testi fegyvereket ragadjuk, mert talán az első reakciónk ez lenne. Hanem álljunk meg, vizsgáljuk meg életünket, vizsgáljunk meg életemet. Hadd nyúljak én a lelki fegyverekhez, amikkel tudok igazán győzni és vitézkedni. Szeretném, hogyha minden élethelyzetben megvizsgálnánk magunkat, és bármilyen próba, nehézség, vagy valamilyen éles helyzet adódna a mi életünkben, hadd tudjunk mi Krisztus szerint, a lélek szerint és a lélek által vitézkedni, mert úgy leszünk igazán győztesek. Amen.
Jézus vitézik el harcra mind, győzzük le bátra
Köszöntök mindenkit. A délelőtti bibliaóránál megragadott egy ige, ami nagyon sok mindent felidézett bennem, és megismételném a 7. verstől az igét, és gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, amikor a te házadban ülsz, vagy amikor úton jársz, és amikor felkelsz, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötől a te szemeid között, és vidd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra. A délután igében pedig azt olvastuk többek között, hogy a mi vitézkedéseink fegyverei erősek, lerontván okoskodásokat. Eszembe jut az, amikor a fiaink kezdtek felcseperedni, és otthon tartottuk az ájítatot a családban, ahogy nőttek a fiúk. Egy alkalommal betegállományba kerültem, sürgősséggel megműtöttek, és lett volna még 3 hét betegszabadságom, és eszembe jutott az, hogy a református egyháznak a könyvtárában Van egy nagy Biblia, amelyikben benne vannak az apokrif könyvek. Valamikor egy korábbi lelkész mutatta meg nekem, egy gyönyörű szép kiadás, régi kiadás volt, és azt mondtam akkor magamban, hogy elmegyek, és az akkori tiszteletes úrtól valahogy elkérem a Bibliát, hogy ez alatt a 3 hét alatt olvassam át az apokrif könyveket. Mikor oda mentem, mondtam, hogy nem mit kérnék, azt mondja, hogy jaj, ezt nem szabad elvinni, ezt nem tudom odaadni, és akkor azt kérdeztem, mit adjak garanciába? Mit kér garanciába? És beleegyezett, aztán garancia nélkül idatta nekem a nagy Bibliát, én néhány kilós volt a Biblia, és hazavittem, vettem egy nótest, egy írószert, hogy magamnak ezt azt még kiegyezzek belőle, és mikor olvasom egyszerre, a fiúk úgy leültek, azt mondja a legnagyobbik fiú, a mély dörmögő hangja volt, apu, ezt nekünk többet ne olvassa, ha magát érdekli, olvassa magának, de nekünk ezt többet ne olvassa. Olvassa nekünk az igazit. Nem lehetett még 10 éves sem a fiú, amelyik ezt nekem mondta. És akkor döbbentem rá én magamban, hogy amiért aggódtam. És amikor sokszor úgy láttam, hogy a fiúk csak úgy közömbösen vannak ott, akkor nem ragadja őket meg semmi, akkor felfigyeltem. És tényleg nekik többet nem olvastam. Majd telt múlt az idő, a vállalatnál, ahol dolgoztam, volt egy kovács, és egyik nap feljön hozzám a műhelybe, és azt mondja, hogy vannak katolikus kiadású bibliáink, de drága. Érdekli-e magát? Mondom, érdekel. Mennyire drága? Hát mondja, hogy mennyi az ára. Mondom, hozzon nekem egyet. Mai napig is megvan ez a Bibliám. Nézhettem bele újból az apokrif könyvekbe, de csak magamnak. De csak magamnak. Senkinek se olvastam többet az apokrif könyveket, csak magamnak. Milyen jó, hogyha a gyermekeink már kicsi korban megismerik az igét. Meghatározza életüknek a további idejét, menetét, alakulását, minden tekintetben. Nem az a fiú, aki szólott nekem, egy másik, amikor fölkerült a felső tagozatra, vagy már, ha jól emlékszem, a liceumba, összeakadt a biológia tanárnővel. A biológia tanárnő kezdte elmondani, hogy az ember majomból származott. És fölháborodott a fiú, és azt mondja, a tanárnő, igen, de én nem. Hogy mersz nekem ilyent mondani? Hát ott kedves tanárnő mondta, nem én. Én csak visszaadtam, amit a tanárnő mondott. Én Isten nemzetségéhez tartozom. És nagyon megharagudott rá a biológia tanárnő, hogy visszamerte adni ezt. Testvéreim, akiknek még van nevelni való gyermek, és akik még befolyásolhattok, fordítsatok gondot arra, hogy a gyermekek teljenek meg ígével, Isten igéjével. A mi vitézkedésünk fegyverei erősek, okoskodásokat lerontvani, és fogjul ejteni minden gondolatot, ami Isten ellen emeltetett. Több mindent tudnék még elmondani, nem húzom ezzel az időt. Ezzel kapcsolatosan, hogy írd fel a te altó, félfájdra, meg stb., amit itt elmond az ige, köst homlok, kötül a homlokodra, a kezedre, stb. Volt egy üzemi orvosunk a kommunista időben, aki zsidó ember volt. Valaki meghívta a doktor urat az imaházunkba, és több alkalommal eljött. És megbarátkoztunk, és többször jártam hozzájuk. A felesége nagyon hűséges olvasója volt a vetési saratásnak, s valahányszor jött a vetési saratás, mindig elvittem a vetési saratást, volt bibliájuk, a felesége református volt, és sok bibliai kérdés elé jött az évek folyamán. Egyszer azt mondtam magamban, elég már, valahogy pontot kellene tegyünk a dologra. És azt kérdeztem a doktor úrra, doktor úr, tessék megmondani nekem, hogy a doktor úrnak kicsoda az Úr Jézus Krisztus. Kezdett mosolyogni, és azt mondja, a zsidók várják a messiást. Mondom, doktor úr, nem ezt kérdeztem, hogy a zsidók mit várnak, kit várnak. Azt kérdeztem, hogy a doktor úrnak ki személyesen az Úr Jézus Krisztus. Még nagyobb mosolyjal azt mondja nekem, hát mondtam már, hogy a zsidók várják a mesiást. Doktor úr, úgy látom, hogy nem hajlandó a kérdésre válaszolni. Vegyék tudomásul, többet nem jövök magukhoz. Inkább megyek a cigányokhoz. Azok meghallgassák az evangéliumot. És eltelt több mint 3 hónap, míg újból jött a vetési saratás. És nem voltam ez alatt az idő alatt náluk. Gondolkoztam, menjek újból, ne menjek, vigyek vetési saratást, ne vigyek, mit csináljak? Aztán mégis egy olyan szelíd hang bennem azt mondta, hogy próbáljak még egyet. Mikor oda megyek, azt mondja a felesége, jaj, Fehér úr, olyan rég járt nálunk. Mondom, Rózsika néni, én megmondtam, amit mondtam. Ha maguk nem akarják személyesen elfogadni az Úr Jézus Krisztust, mint Isten fiát, ennyi idő után, ennyi gyülekezeti látogatás után, ennyi ige magyarázat után, ennyi kitartás után, akkor én nincs mit keressek maguknál, de mégis úgy gondoltam, hogy hozok egy vetési saratást még egyszer. Jó tette. Itt voltunk Szatmáron, már nem tudom melyik évben, és telefonálnak otthon, hogy a doktor úr meghalt. Mikor hazamentünk, újból megkerestem a Rózsika nénit, és kérdeztem, hogy hát, hogy temették el a doktor urat? Zsidó módra, vagy keresztény módra? A zsidó módra nem tudtuk volna eltemetni, mert nem tudom, 19 vagy hány férfit mondott, hogy jelen kell legyen egy zsidó férfinek a temetésén, ha ennyi nincs jelen, akkor zsidó módra nem lehet eltemetni. És azt mondja, beszéltünk a református lelkésszel, és így temettük el a doktor urat. A mi vitézkedésünk fegyverei erősek. Erősségek és okoskodások lerontására. Sok mindent tudnék még elmagyarázni, amiket átéltünk így a gyermekeinkkel, a fiainkkal. Találkozok tanárokkal, képzeljék el, 7 gyermekünk, mind a 7 érettségi diplomát Kovásznán szerzett. 7x12 mennyi? Ki jó számtanos, hamar. 84 évet, iskola évet jártunk Kovásznál az iskolában. Ismertek a tanárok kívülről is, belülről is. Mikor Salomé kezdte az 5. osztályt, elmentem én is vele, azt mondja, apu, jöjjön el, azt mondja, az iskola kezdésre, legalább lássuk, tudjuk, hogy ki az osztályfőnököm. Hát a biológiai tanár volt az osztályfőnöke. Na, üljetek le mind, ki ahova akar. És azt mondja, majd aztán elrendezzük a dolgokat úgy, ahogy kell, mindenki mutatkozzon be. Mikor odaértek Saloméhoz, feláll Salomé, azt mondja, Fehér Salomé a nevem, azt mondja az osztályfőnöke, hogy te vagy az, akinek olyan sok testvére van? Szóval igen, én vagyok az. Találkozok tanárokkal, tanítókkal, akkor kérdeznek a fiúkról, hogy hol vannak, mit csinálnak, melyik mire vitte, melyik hogy van. Hát maguk ügyes emberek, maguk így, maguk úgy, és mondom, nem mi vagyunk az ügyes emberek. Egy dolognak tulajdonítom a sikereiket. Isten kegyelmének és Isten igéjének. A házunkból nem hiányzott a Biblia. Nekünk nem volt tévénk abban az időben. Az első dolog, amit behoztunk a házba, amikor a második fiunk liceumba ment, ezt tanulta, ez volt a neve a szakmának, hogy adminisztráció publika, az mondta, apu, nekünk kell komputer. Ennélkül én nem tudok tanulni. Szereztünk komputert. Az volt az első képernyő a házunkban. Aztán lett belőle bosszúság is, mert a szomszéd fiú úgy volt, hogy este 10 órakor is még ott volt, játszottak valami játékot. Loránt, menj haza, este van. Nem tudják, hogy hol vagy. Tudják, hogy itt vagyok, tudják, hogy jó helyt vagyok. De hát már pizsomátoznak otthon is, menj haza. Azt mondtam, hogy negyedről van, Loránt, menj haza. Még egy kicsit, Sanyi bácsi, még egy kicsit, csak még egy kicsit. Menj haza, fiam, hanem megfoglak és kiteszlek az ajtón. Mennyi időt rabol el a komputer, a képernyő, a telefon, a mobiltelefon, az okostelefon? Hol marad az ige? Az Úr Jézus a sátánnal szembe is az igével győzött. semmi más nem használt. Nem használta isteni hatalmat, pedig használhatta volna, nem de? Használhatta volna, és nem használt semmit, csak az ígét. Milyen fontos, hogy mi is, gyermekeink is, ígével teljünk be, ígével éljünk jól, hassát a gondolkozásunkat, hassát az ítélőképességünket, a döntéseinket határozza meg az Isten igéje. A doktorúrnál láttam ezeket az apró cédulákat az ajtó félfánál betéve, és kérdeztem, mi az, doktor úr? Hát ez az azon, hogy a Séma Izrael. Hald Izrael, a mi Istenünk egy úr. Be volt téve az ajtó félfájánál, a kiárati, bejárati ajtónál, kívül is, belül is. És mikor szóba került az, hogy ki a doktor úrnak az Úr Jézus, személyesen a zsidók várják a Mesiást. Sok minden hiába való dologgal eltölthetjük az éveinket. Sok minden hiába való dologgal elkölthetjük a pénzünket. Sok minden hiába való dologra elpazarolassuk a képességeinket, amivel Isten felruházott. Újból kérek minden fiatal anyukát, apukát, akinek még van hatalma a gyermekei fölött, akinek még van lehetősége, ne szalassz ezt el. Azt olvassuk Sámuelről, hogy ott nevelkedett fel az Isten jelenlétében. És az élete végén van feljegyezve egy dolog Sámuelről, ami ide vág most. Isten beszédéből semmit nem engedett a földre esni. Semmit nem engedett a földre esni. Isten legnagyobb emberé ezen a földön, akár Európában, akár Ázsiában, akár az Egyesült Államokban, azok az emberek voltak, akik beteltek Isten igéjével, akiknek az életét az Isten igéje határozta meg, szabta meg. Azok voltak erősek próbákat kiállni. Azok voltak népeket, nemzeteket győzelemre vezetni, akár csak Mózes. Áldjon meg Isten mindannyiunkat, hogy tartsuk Isten igéjét így, a legnagyobb tekintélynek, a legnagyobb mércének, aminek alárendeljük az életünket. Még egy dolgot csak. 2006-ban bezárult a filmi misszió. 2000-től 2006-ig dolgoztam aktívan a filmmisszióban, Kovászna és Hargita megyében. Azután Isten kegyelméből megkezdtük a vidékünkön a romák között a missziót. Találkoztunk olyan romákkal, akiknek adventista, pünkösdista és különböző katolikusok, reformátusok voltak a rokonaik. És érdekes, hogy már túl voltak az élet delén. És kérdeztem az egyik férfit, mondd csak, Guszti, hogy van, hogy ennyi idő át éltetek rokonok között, akiknek különböző felfogásuk, vallásuk volt, és nem ragadtatok le sehol. És akkor elmondta, eznél ez nem tetszett, aznál az nem tetszett. És akkor mi fogott meg, mikor mi jöttünk? Azt mondja, egyetlen dolog, az, hogy akármit kérdeztünk, azt mondtad, nézzük meg, mit mond a Biblia erről. Akár Ószövetség, akár Újszövetség. És tényleg így kezdtük meg a rómák között a missziót. Vegyétek tudomásul, hogy ez az a mérce, ami szerint Isten értékel, lemér, ítél, jutalmaz engem is, titeket is. És ez volt, ami megállította őket bűnös útjaikról, ez volt, ami megtérésre vezette őket. Nem én, nem mi feleségemmel együtt, mert legtöbbször együtt mentünk, hanem az ige. Az ige. Egy egyetemista azt mondta az egyik tanárnak, aki meggyőződés híve ember volt, és híres igehirdető, hogy mit tudjak csinálni akkor, amikor az én kollégáim az egyetemen visszavágnak az igének. És nagy nyugodtan, s mosolyogva azt mondja a tanárja, mondj még kettőt vagy hármat. Mondj még kettőt vagy hármat, akkor is, ha visszavágnak. Miért? Mert az Isten beszéde élő, és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Van hatalma megítélni az okoskodásokat, lerontani, amit az emberek felépítettek, akár görög filozófia, akár keleti misztika, vagy akár keresztény hagyomány, ami semmit sem ér, az Isten igéje. Legyünk erősek az igében. Álljunk meg az igében. Legyünk férfiak. Legyenek ilyenek a gyermekeink, legyenek hősök, akár elemiskolában vannak, akár liceumban. Mikor én elemiskolás voltam, nagyon sokat törődtek velünk, hogy adjanak nekünk kommunista nevelést. Vasárnap délelőtt fel kellett menjünk az iskolába, délután az imaházak zárva voltak, kifogtunk egy ilyen időt, és nem szabadott összejönni. És amikor valamilyen kételyt a tanárok próbáltak becsepegtetni a fejünkbe, a szívünkbe, tudjátok, mi hozott engem egyensúlyba mindig? Az, hogy az Úr Jézus Krisztus nagyon sokat idézett az Ószövetségből. Bármivel jöttek, meg van írva. Ezt mondja a törvény, ezt mondják a proféták, ezt mondják a zsoltárok. Ezzel. És azt mondtam, ha az Úr Jézus merte használni az Ószövetséget és az ő ügyét, az ószövetségi igékkel védte meg, akkor igaz a Biblia, akkor igaz az Isten igéje, és ez mindig egyensúlyba hozott. Mindig, bármilyen kommunista neveléssel próbáltak minket erre vagy arra hajtani. Áldja meg az Úr a szatmári gyülekezetet. Szeressétek az igét, ragaszkodjátok az igéhez, teljetek meg az igével. Két dologra mondja lényegesen az Új Szövetség, hogy teljünk meg. Efézus 5.18-ban azt mondja, hogy a bortól ne részegedjetek meg, hanem teljesedjetek be szent lélekkel. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban, dicséretekben, lelkiénekekben, hálával az engedezvén szívetekben az Úrnak. Egy hasonló a Kolossi 3-ban van. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, és szintén ezek folynak ki belőle, ha a Krisztus igéje lakozik bennünk gazdagon. Áldott legyen az Úr az ő kijelentett igéért, áldott legyen az Úr az írott igéért, áldott legyen az Úr a Szent Szellemért, aki tud minket vezetni minden igazságban, és képessé tud tenni minket, hogy ellenálljunk minden okoskodásnak, romboljunk le minden Isten ismerete ellen emel tanítást. Legyen áldott az ő neve, és győzzünk! Amen!
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon tetszik nekem ez most az utóbbi időben, hogy kérünk önkénteseket. Hát én ismerek egy önkéntest, aki önként adta magát a kereszt halálra, ahhoz, hogy nekem örök életem legyen, és a bűneimet megbocsássák. És otthon elgondolkodtam ezen az önként odaszánáson. Vannak evangelizációs heteink, és hibogassuk az embereket, a megtérőket, és kevés sikerrel. Mert az az ember, aki nem szánja oda magát, és nem megy önként, nem áll be önként a seregbe szolgálni az Urat, az lehet, hogy valakinek a vonszolására bejön, bemeredkezik, de el is marad sajnos. Kihűl benne, mert nem volt meg az a tűz, az az önként odadás, ami megvolt egy emberben, akit én ismerek az Úr Jézus Krisztusban. Hát én őt akarom követni, nem mást, nem embereknek akarok tetszeni, hanem az Úr Jézus Krisztusnak. Egyedüli példaképem ő, és egyedül neki akarok megfelelni a föld életemben. A délelőtti igéinkhez, a 10 parancsolathoz azt szeretném mondani, hogy én dolgoztam 10 évet Izrael földjén, és nem csak imaházakban vettem részt, voltam, hanem zsinagógákban is. És utána ilyen összejöveteleken náluk van egy olyan, hogy 80-90 személy is összegyűl, van egy ilyen kis szeretett vendégség, és utána beszélnek az igéről, a 10 parancsolatról. És egyszer pont a 10 parancsolatról beszéltek, mikor egymás között mondták, hogy ki az az ember, aki be tudja tartani a 10 parancsolatot. Végül kiderült, hogy senki. Ugyancsak volt egy ember, aki nem csak betöltötte a 10 parancsolatot, hanem még hozzátett. Ez volt Jézus Krisztus. Akit ők még mindig várnak, egyesek, hogy jöjjön vissza, de hála az Úrnak, hogy sokan vannak már, akik elfogadták és követik messziáni románul, román gyülekezetekben voltam, szóval ilyen Jézus követői. És biztos, hogy még ez a létszám fog nőni, mert ott is, aki önként megy, és aki keres, az talál. Mindenki megtalálja az Úr Jézus Krisztust, mert nem nehéz megtalálni. Ezt csak akarni kell, és önként oda kell adjuk az életünket. Nagyon jó volt a délelőtt, ez az igen, nem akarom átírni a forgatókönyvet egyáltalán, mert a 10 parancsolatban nagyon jó dolgok is elhangzottak, de amint mondottam már, emberek, zsidó emberek elismerik, bevallják, hogy azt nem lehet betölteni, megtartani. És itt hallottuk, hogy gyönyörködj a parancsolatokban. Valóban a 10 parancsolat a mi hasznunkra iratott meg, és ez gyakorolni kell, be kell írjuk a hús szívünk táblájára, és örökké forgassuk éjjel és nappal a mi elménkben. Isten nagyon szerette Izrael népét, kiválasztott nemzedéknek tartotta, őt választotta, ki őt szerette, és ez az ige a 4. az 5 Mózesben, a 4. vers. Halld Izrael, az Úr a mi Istenünk egy Úr. Ez ott minden szombaton elhangzik. Zsinagógákban, otthon, ha megyünk hazafelé a zsinagógákból, ablakok nyitva vannak, mindenfele hallatszik ez az ének, és halld Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr, és nincs rajta kívül más. És én gondolkodtam, hogy hát Isten szereti így Izraelt, a zsidóságot, akkor mi van én velem? Hát az van, hogy Isten sokkal jobban szereti az embert, mint ahogy ezt fel tudjuk fogni, mert odaadta az ő egyszülött fiát érettünk. És aki még nem elvett a tíz parancsolatból, hanem megerősítette és hozzátette azt a két nagy parancsolatot, ami magába foglalja az egész tizet, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Most itt feltevődött a nagy kérdés, és önvizsgálatot tartottam, hogy hogy állok én ezzel a kérdéssel. Hogy szeretem én fele barátomat? Itt most a délutáni igékben ugye hallhattuk, hogy csak alázattal lehet szeretni, nem kérkedéssel, nem versengéssel. És én azt kérem a jó atyától, hogy ezt az alázatot, ami neki volt, mivel hogy én őt követtem, ő keresett meg engem, ő szabadított, megtisztított meg a bűneimből, ezt az alázatot és ezt az őt követő lelkületet, a Szentlélek erejét adja meg nekem az életemben bőségesen, és nem csak nekem, hanem ennek az egész gyülekezetnek, aki itt együtt vagyunk, mert csak egy kis maroknyian vagyunk. És ez a kérdés mindenkinek feltevődik, hogy ezt a két nagy parancsolatot betartsuk-e, mert ezen áll és bukik az egész hívő életünk a szeretetről. Köszönöm. Amen.
Van egy nagyon kedves kis versem, amit gyakran elolvastam otthon már, és ez késztet engem arra, hogy az életemet átvizsgáljam, az értékrendet felállítsam az életembe, és így éljem napjaimat, éljük otthon a családban minden nap hálaadással. Annyi okom van a hálaadásra. Reggel, mikor megébredek, már hálát adhatok az életemért, hogy élünk. Mellettem a férjem mozog, a betegségből gyógyulunk, a mindennapink megvan. És annyi áldást határtalanul önti ránk a Jóisten az áldását, és az a vágyam és a kérésem, az imám, hogy Isten igéje legyen a zsinór mértékem. Ő állítsa fel mindig az értékrendet az életünkben, család életünkben, mert egy nap innen elmegyünk, és csak a lelkünkben, amit gyűjtöttünk, az marad meg, és azt vihetünk el. Erről szól a versem. Jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan, mindegy, hogy ősz lesz, tél vagy kora nyár, mert nincs többé időd, s amit meg nem tettél, azt nem teszed meg soha már. De ma még tied körülötted minden, és adhatsz, adj annak, akinek nincs. Hisz jön egy nap, talán nem sokára, és kihull kezedből minden földi kincs. Csak az lesz a tiéd, amit odaadtál. Csak az, mi minden földi kincsnél többet ér. A tett, a szó, mit szeretetből adtál, veled marad, és örökre elkísér. Amen.
Oh.
az énekar szolgálatát hallgatjuk meg.
Bízva Jézusban siessünk mennyi felé, szívünk érte dobog, úgy Jézus, könnyebb lesz a munka, mi nem a kedvét, hívünk lángolva lobog, úgy Jézus, a nem én a bizalmunk, nem győz a bőti rajtunk.
Képmutatás nélkül mondom azt, hogy teljesen méltatlannak tartom magamat arra, hogy ma este ebből az igéből szóljak. De ha mégis tennem kell, akkor csak abban a reményben teszek, hogy ennek lesz ereje ma este, és nem emberi okoskodás hangzik el innen a szószékről, hanem Isten igéje lesz erős, erődítményeknek a lerombolására. Hát Isten gyermekének lenni egy csodálatos dolog, egy kiváltság, és nagyon sok áldása van ennek, amit azt hiszem, hogy tapasztalhatunk mi is, akik az Urat követjük. De sokszor vannak olyan idők, amikor, hát ha csak erre a földi megjutalmazásra tekintenénk, akkor azt mondanánk, hogy hálátlan dolog ez, az Úr követségében lenni. Mert van úgy, hogy jön sokszor az áldás, meg mennek a dolgok, de nagyon sokszor Isten gyermeke a történelem folyamán, meg lehet, hogy mi is tapasztaltuk már azt, hogy találkozunk a megvetéssel, egyesek a mártír halállal, a szenvedéssel találkoztak, azért, mert követték az Urat. Nem olyan rég húsvétkor voltunk Ákoson szolgálni, és volt egy ott is egy testvéri óra az alkalom után, és úgy alakult, hogy nagyon felbojdultak a testvérek, nagyon zavargás lett, és egyik a másik után ugrált fel, és kemény szavakat mondtak oda egymásnak, vagdalták egymást, és ahogy ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy most azok kapják a legtöbbet, akik időt, pénzt, energiát nem kimélve mentek és szolgáltak ezeknek az emberek felé. És mégis jött a pofon, jobbról, balról adták kíméletlenül. Hát van így ez. Pál apostol is valami hasonló támadásban részesülhetett. Korintusi gyülekezetben áll apostolok jelentek meg, és bújtották fel a gyülekezetet, úgy eljátszottam a gondolattal, ugye, hogy Pál apostol és áll apostol. Nem nagy a különbség, csak egy betű, Pál apostol és áll apostol. Mind a kettő ott lehet a gyülekezetbe, lehet, hogy szolgál, és lehet, hogy mond dolgokat, mégis az egyik, ugye Pál, ismerjük, az egyik, másik pedig ott van az áll apostol. És olyan munkát végeztek, hogy elkezdték bújtani a gyülekezetet, és hát lázítottak, és azt mondták, hogy ugye ez a Pál apostol, ő tesz szerint él. És alá is támasztották, azt mondták, hogy a levelei súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmos. És ez volt benne igazság. Mert azt mondják, hogy Pál apostol valóban nem egy gladiátor termetű ember volt, kinézete is olyan lehetett, alacsonyabb termetű, talán görbelábai voltak, azt is tudni véljük róla, hogy beszédhibás is volt, voltak bizonyos fogyatékosságai. Úgyhogy volt valami alapja ennek a mondásnak. De erre gondolva az jutott eszembe, hogy bárcsak a mai hívő emberre is ezt találnák a legnagyobb hibára, ebbe tudnának belekötni a hívő emberbe, hogy hát milyen a megjelenése. Hogy milyen szegényes, vagy milyen így néz ki, vagy úgy néz ki. Bárcsak ez lenne a legnagyobb hiba a hívő ember életében, amiben bele tud kötni a világ, vagy bele tud kötni valamelyik kötekedő ember. És a másik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy milyen jó az, hogy ugye ismerjük Pál apostolnak, ugye már előttünk van, olvassuk a történeteket, az ő munkásságát, hogy mennyire tudta őt használni a Jóisten a gyülekezeteknek a megalapításában, a növekedésében. Hatalmas munkát végzett által a Jóisten. És milyen jó hír ez számunkra is, hogy mindenki számára, hogy igazából Isten munkájának az eredményessége nem függ a mi testi adottságainktól. Hogy nézünk ki, vagy mink van, vagy mink nincsen, hanem egyedül Isten kegyelme az, hogy az ő szent lelkével felruház bennünket, és képessé tesz bennünket az ő szolgálatára, az ő munkájában. Na tehát ez a Pál apostol, hogyha csak azt látta volna, hogy hát ezek a korintusi testvérek megint csak a bajt látták meg. Megint csak kötekedni tudnak velem. Megint a probléma, megint a lázítás. Vagy más esetben, ugye, amikor börtönbe vetették. Hogyha csak ezeket a dolgokat látta volna Pál apostol, akkor nagyon könnyen mondhatta volna azt, hogy kész, feladom. Hát minek csináljam? Hát kell ez nekem? Megyek oda hozzájuk, és akkor csak ezt kapom. Jöhetett volna a duzzogás, a sértődés. Na akkor én megyek máshova, keresünk másik gyülekezetet. Nem kellettek akkor. Lehetett volna nagyon sokféle hozzáállása, mégis az úgy kezdődik az igevers, hogy a Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket én. Ott volt a megmentő szeretet. Nem mondott le Pál apostol, és a Krisztus szelítségével, szeretetével közelíti meg a gyülekezetet. De látta Pál apostol azt is, hogy itt bizony nem csak arról van szó, hogy emberek belém kötöttek, vagy valami ellenem irányul, hanem látta azt, hogy itt a színfalak mögött történnek a dolgok. Látta azt, hogy itt szellemi harc folyik. Mert akkor, mikor a korintusi gyülekezetben valami kezdett helyreállni, meggyógyulni, mikor történt egy bűnrendezés, akkor megjelennek ezek az állapostolok, és kezdik az aláaknázást megint. És Pál apostol látta azt, hogy itt nem testtel és vérrel van dolgunk, hanem szellemi harc folyik a háttérben. És hadd jegyezzem meg még itt megint zárójelben, hogy akkor, mikor valaki elkezd gyülekezetben bújtatni, lázítani, mikor megy a pletyka, hogy hát tudtad ezt, láttad ezt, milyen élete van annak, mikor így mennek a dolgok, mikor azon dolgozik valaki, hogy a Krisztus testének az egységét bomlassza, akkor lehet, hogy tudatlanul is, de beszáll a szellemi harcba, és sajnos a rossz oldalra száll. Tehát legyünk nagyon óvatosak, és vigyázzunk, hogy minek adunk teret, minek adunk helyet. Mert szellemi harc folyik, és talán tudatlanul vagy akaratlanul is belesodródhatunk ilyen dolgokba. Az Úr őrizzen meg bennünket ettől, hogy ilyen eszközei lehessünk a sátánnak. Hát ebben a szellemi harcban, a küzdelemben nem lehet senki semleges. Vagy itt harcolsz, vagy ott harcolsz, de valamelyik táborban részt veszel. És Jakab apostol azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok azt, hogyha különféle kísértések érnek benneteket. És mondja is, hogy miért, mert hát ez kipróbáltsághoz fog vezetni, ha ti hitetek edződik, meg fogtok erősödni. És így van. Másrészt viszont pedig örömnek tartsuk azt, mikor kísértéseket tapasztalunk, mert azt jelenti, hogy még veszélyforrások vagyunk a sátán részére. Még azt jelenti, hogy nem feküdtünk ki teljesen, nem haltunk meg, nem aludtunk el teljesen. Még van olyan, ami piszkálja Sátánnak a hatalmát, az ő országát, és ezért támad bennünket. Úgyhogy ilyen szempontból is egy jó dolog az, hogyha tapasztaljuk a kísértéseket. Kísértéseket egyébként nem lehet kikerülni akkor, hogyha valaki hívő ember. Feltéve, hogyha nem kötünk kompromisszumot itt is, ott is, és meg akarunk felelni mindenkinek, akkor szépen el lehet lavírozni, de akkor a mennyei atyánknak nem felelhetünk így meg. Van egy érdekes jelenet a Dániel próféta könyvében, akkor, mikor Dániel odaszánja magát a bőjtre és imádkozásra az Úr jelenlétében, és három héten keresztül történik ez, aztán majd jön a mennyei követ, és többek között ezt is mondja Dánielnek. Majd ezt mondta nekem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat az Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikáel az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem. Testvérek, szellemi harc folyik. És talán Dánielnek sem volt fogalma arról, hogy mi történik akkor, mikor ő imában és bőjtben áll az Úr előtt. A levegőben szellemi erők csaptak össze. És erről kapott egy kis betekintést Dániel próféta is. És mi is meg lehetünk győződve arról, hogy a mi lelkünk ellensége, hogy bár ő a vesztes, legyőzetett Isten ellensége, és nem tud Istennek ártani, ezért az ő bosszúját, az ő haragját az embereken, a teremtett emberen akarja kitölteni. Mi csak egy eszközök vagyunk a Sátán számára azért, hogy fájdalmat okozzon Istennek. Azért, hogy minket leseperjen, hogy nyomorúságba döntsön, hogy halálba, kárhozatba vigyen. Ugye amikor hallunk háborúkról, harcukról, felháborítja a közvélemény, mikor arról van szó, hogy civil áldozatok is vannak. Főként, ha gyerekek, nők vagy idősekről van szó. És talán van ilyen egyezmény is, hogy nem szabad ilyen védtelen emberekre támadni. De a Sátánnak nincsen semmiféle ilyen egyezménye. Lehet az kicsi gyermek, lehet tinédzser, lehet fiatal, lehet középkorú vagy idős ember, a Sátán könyörtelenül el akar bánni velünk. És szellemi harc folyik. És a mi lelkünkért folyik a harc. És a jó az, hogy Isten számára is értékesek vagyunk, és nem csak eszközök vagyunk, akiket használni akar itt ebben a harcban, hanem véren váltottak vagyunk. Ő szeretetével harcol értünk, életét adta értünk Krisztus. Tehát levegőbeli hatalmasságok csapnak össze, és néha, mintha megéreznénk mi is ennek a szelét, vagy egy-egy olyan sugallatát. Néha, amikor ránk tör a rossz érzések, vagy a félelem, vagy éppenséggel az aggodalom, a reménytelenség, mikor nem látunk kiutat, mikor olyan leterheltekké válunk, és igazából nem is tudjuk, mi történik, vagy mi miatt, de a háttérben ott vannak a levegőbeli hatalmasságok, és harcolnak, és el akarnak ejteni bennünket, és fogságba akarnak tartani bennünket. És hogyha ilyen levegőbeli hatalmasságokról van szó, akkor a harc sem lehet emberi eszközökkel, testi eszközökkel, fegyverekkel, hanem olyan fegyverekkel, amelyek nem testiek, hanem erősek az Isten kezében, erődítmények lerombolására. Hát erődítmények, azt hiszem, hogy mindannyiunknak vannak, akadnak. Akár, hogyha arra gondolunk, egy megtéretlen férj, egy megtéretlen feleség, családtag, gyermek, munkatárs, vagy lelki problémák, mélységek, vagy olyan dolgok, amelyeken mi keresztül megyünk, és néha csak állunk előtte, az erődítmény előtt, és olyan gyengén, és félszegen, és tehetetlenül, és nézzük, hogy milyen hatalmas, és akkor és önmagunkban semmit nem látunk azt, hogy valamit tudnánk rajta mozdítani, és ott van előttünk az erődítmény. És ma este az igényből azt olvashatjuk ki, hogy ezeket le lehet rombolni. Hogy hogyan, arról is egy néhány szót szeretnék mondani, de előbb néhány gondolatban az, hogy mik is ezek az erődítmények. Hol alakulnak ki, hol képződnek ezek az erődítmények? Mert nem az utcán, a mi kertünkben nőnek ki ezek a falak körülöttünk, hanem az ige világossá teszi számunkra, hogy a falak itt nőnek gondolatainkban. És ahogy ma délelőtt is már beszélgettünk róla, ugye a 10 parancsolattal kapcsolatban a kívánságokról, és ugye egyetértettünk abban, hogy talán a legnehezebb parancsolat, hogy legnehezebb megtartani azt, amikor a kívánságainkról van szó, amit bennünk megfogan. És így van, a mi gondolkozásunk az, ahol kezdődnek a dolgok, ami mindent meghatároz. Én nem tudom 100%-ban kifejezni, de lehet, hogy 90% az, ami itt eldől, a mi gondolkodásunkban, és a 10% csak az, ami megtörténik, amit mi deklarálunk, ami cselekedeteinkkel. Mert mindaz, amit mi teszünk, vagy elvégzünk, vagy kimondunk, az előbb itt volt, gondolatunkban. Itt született meg, itt kezdett el növekedni, itt nőtt fallá, hogyha kellett. Úgyhogy a falak a mi gondolatainkban születnek. És ezek a falak olyan falak, amelyek elválasztanak bennünket Istentől, az Isten ismeretétől. És azért nagyon veszélyesek. És szükséges újból és újból megvizsgáljuk, ami gondolatainkat hozzuk Krisztus jelenlétébe, és engedjük azt, hogy romboljon, hogyha kell. Úgy fogalmaztam meg, hogy ezek a falak a hazugság alapjaira épülnek, és a hitetlenség tégláiból épülnek. A hazugság alapjaira a hitetlenség tégláiból épülnek. És talán a teljesség igényén kívül egy néhány ilyen falat felemlítenék. A kívánság falai. Akkor, mikor meglátsz valamit, mikor a gondolatodban megszülen, megfogan az a kívánság, hogy de jó lenne, akkor lennék boldog, hogyha az nekem meg lenne, és akkor elkezdesz szépen építkezni. Hogyan szerezhetem meg, hogyan lehet az enyém, mit kell ehhez tegyek, és szépen épülnek a falok. És már azt veszed észre, hogy csak az motivál téged, hogy azt a valamit elérd, hogy kívánságod beteljesüljön, mert csak akkor leszel boldog. Lehet az földi javak, lehet az egy fiú, egy lány, hogyha azt megszerzem, akkor leszek boldog. Ami kívánságunk falai épülnek. Aztán nagyon sokszor, mikor hallunk esetleg rossz híreket, megszületik bennünk a félelem, az aggodalom. És hogyha ezeket nem vesszük észre, akkor ezek is elkezdenek nőni. És tehetünk téglát téglára, és azon vesszük észre, hogy lesz egy szorongó életünk, amikor körbevesznek bennünket a falak, a félelemnek a falai, és be vagyunk zárva. És olyan rossz az, mikor görcsössé, tehetetlenné bezártá tesz bennünket a félelem. Vagy akkor, mikor jönnek a próbák, a nehézségek, és megszomorodol. Vajon szeret engem az Isten? Mikor magadra nézel, azt mondod, hát én csak egy kis szürke senki vagyok, rám senki nem figyel. És teszed egymásra ezeket a köveket. Nem szeret az Isten. Jelentéktelen vagyok. És akkor szépen felépülnek a keserűségnek a falai. Hogy engem nem szeret senki, velem nem foglalkozik senki, nincs szeretet, nem szeret az Isten, és körülvesznek a keserűség falai. vagy akkor, mikor nagyon szép falakat tudunk építeni, mikor bűn kerül az életünkbe, és ezt el akarjuk szépen takarni a képmutatás falaival. Mikor azt kellene tenni, hogy jövök, és megbánom, és rendezem, de hát én külön vagyok. A másik az olyan, nem úgy kellett volna, nagyon jól meg tudom mondani, hogy másik életében mit kellene változtatni, de az én falaimon belül pedig megtűröm a bűnt, és épülnek a képmutatás falai. És kívülről lehet, hogy nagyon szép falak ezek. Szép képet mutatnak. Vagy a vallásosság falai. Nekem megvannak a... Nekem én hiszek a jó Istenben, hát járok a templomba, el szoktam menni, megvannak a jó cselekedeteim. És ezt is nagyon szépen, ki tudjuk, régen volt ilyen szokás, hogy tapétát tettek a falra, szép tengerpart volt, az egész fal be volt borítva vele. Oda tették fotelt, és akkor ültek a tengerpart mellett. Ugye be lehet így rendezni a jóságunkkal ezeket a falakat. És olyan becsaphatjuk magunkat, hogy mi a tengerparton ülünk, hogy minden rendben van, és minden szép és jó, és közben pedig be vagyunk zárva a vallásosság falai, vagy mondjam azt, hogy a baptista falak mögé, mikor elég volt az, hogy valahogy merítsenek be, és akkor jó lesz az ott, elélem én azt a hívő életet. Mikor nincs ott a vágy a többre, a Krisztus után, felépülnek ezek a falak is. Vagy nagy sorolhatnánk, életünk fala, mikor azt mondjuk, hogy ne szóljon bele nekem senki, nem is hiszek Istenbe, tudom én a magam módján mit kell tenni, meg rendezem én az életemet, és szépen tesszük egymásra ezeket a köveket is. Hogy a szenvedélyek falai nagyon erős falak tudnak lenni, amelyek úgy bezárnak, úgy megkötnek, és nagyon vigyázzunk. Ma ugye dohány, alkohol, ma már a kábítószer, ott az internet, pornográfia, függőség, nagyon sok minden van, ami meg tud kötözni, és nagyon veszélyes dolgok. És csak egy kicsi téglával kezdődött az, hogy mit nyitsz meg egyszer, kétszer, aztán majd nem tudsz megszabadulni, mert olyan fal épült körülötted, hogy be vagy zárva. Érzed, hogy nem jó, meg gyötör a bűn, de bezárt a szenvedélyeknek a fala. Vagy ott van a büszkeség fala. Mikor tudod azt, hogy meg kellene alázkodni, bocsánatot kellene kérni, és mindenki látja tulajdonképpen, hogy ez lenne a helyes, ez lenne a jó, de akkor is nekem van tartásom, én megyek előre. Nem érdekel, megyek másik gyülekezetbe, én akkor se fogok megalázkodni, bocsánatot kérni. Látunk már ilyet is. És nagyon veszélyes a büszkeség fala is. Vagy lehetne mondani, közömbösség fala, a harag fala, és nem tudom, mennyit lehetne sorolni. És ma este az Úr vizsgálja mindannyiunkat, hogy milyen falakat építünk fel. Leteszünk egy-egy követ arra a hazugságra, mert mind abból indul ki. Egy bizonyos hazugság. A sátántól egy hazugság, és akkor elkezdünk építeni bizonyos falakat. És ahogy telik az idő, és minél tovább tűrjük meg ezeket, minél tovább épülhetnek a falak, annál keményebbek lesznek. Így alakulnak ki az erődítmények. De mihez kezdjünk vele? Hogyha ott vannak ezek a falak? Hát elsősorban a legelső, amit mondhatunk, az, hogy ne engedjük azt, hogy felnőjenek. Pál apostol azt mondja, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Fogjul ejtünk. Másik helyen mondja az ige, hogy fogjátok meg a kis rókákat. Addig, míg kicsi, addig, míg van lehetőség, mit könnyebb eloltani, egy szárgyufát vagy egy égő épületet. Addig, míg csirájában el lehet folytani, míg nem vastagodik meg, lépjél, ejtsd fogjul a gondolataidat. Vagy fogjul ejtenek a gondolataid téged. Mert ez a két választásom, vagy mi ejtjük fogjul a gondolatainkat, vagy fogjul ejtenek bennünket a mi gondolataink. Ne engedjük azt, hogy felnőjenek ezek a falak. Másodszorban, hogyha mégis ott vannak, felismerjük, és hiszem azt, hogyha a Jóisten vizsgál bennünket, mindenki felismer egy-egy ilyen építményt az ő életében, ami lerombolásra vár. Ha vannak ilyen elválasztó falak, amik elválasztanak bennünket Isten ismeretétől, attól, hogy meglássuk őt úgy, ahogy van valójában, az igaz Istent, az élő Istent, hogy még szorosabb közösségünk legyen vele, akkor le kell rombolnunk ezeket. És ami már elhangzott itt ma délután, az egyik ilyen romboló eszközünk az ige. Ez az alap, hogyha a hazugság alapjaira építhetünk a hitetlenség köveivel bennünket elzáró falakat, akkor ezeket rombolhatjuk az igazsággal, az igével. És hallottunk erről ma délután, legyen ez az alap. Legyen az ige az alap. Ma olyan világot élünk, ahol szeretnék az, hogy ne legyen az ember lába alatt talaj. Ne tudja az, hogy kicsoda, micsoda, ne legyen identitása. Mindent elmosnak, ne legyen semmi abszolút érték. Mindenki, ahogy látja, úgy van. Hogyha én azt feketének látom, akkor mindenki fogadja a fekete, ha másik fehérnek látja, akkor fehér. Mindenkinek a véleményét el kell fogadni. És ma ilyen világ felé megyünk. És ne engedjük azt, hogy betörjön ez a mi életünkbe és gyülekezeti életünkbe, hiszen az ige számunkra az alap, az a referencia, az, amire építhetünk. És mi létez bennünket az igazság? Szabaddá. Úgyhogy az ige, az igazság, az ki fog szabadítani bennünket a mi falaink mögül. Egy másik dolog, ami rombolja ezeket a falakat, a hit. Hogyan tanított Jézus, hogy mit lehet tenni egy mustármagnyi hittel? Ha azt mondom ennek a hegynek, ugorj a tengerbe, akkor az meg fog történni. Hát azt hiszem, a hegy is elég nagy darab, ugye már, hogyha erődítményhez hasonlítjuk. Legyen ott az a kis mustármagnyi hit. Olyan sokszor meg tudjuk magyarázni a dolgokat, hogy így kell, meg úgy kell, meg tudományos magyarázat, meg teológia, meg stb. Közben pedig csak egy kis hitre lenne szükség. Elhinni az, hogy Jézus Krisztus minden szükségünket be tudja tölteni, és akkor, mikor jönnek a kívánságok, azok a kis kövek, akkor ott van, elhiszem azt, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy boldogságot tud adni. Azért jött, hogy életet adjon, hogy bővölködő életet adjon. Elhiszem ezt az igazságot, akkor lerombolom azokat a kis falakat. Elhiszem azt, hogy ő meg tud őrizni engemet, testemet, lelkemet, gondomat tudja viselni a jövőre, ami gyermekeink jövőjére tekintettel is. Elhiszem, akkor a félelem falai is le fognak omlani. Vagy elhiszem azt, hogy szeret az Isten még akkor is, hogyha szorosságokon keresztül vezet bennünket, akkor leomolnak a keserűség falai is. Vagy hogyha meg tudok alászkodni, és azt mondom, hogy igen, vétkeztem, akkor igaz az ige, hogy Isten nem veti el a töredelmes és bűnbánó szívet, és a megtört nádnak megkegyelmez. Azt mondja, hogy az alázatosoknak kegyelmét adja. Nem kell képmutató falakat felépíteni, lehet jönni az Úrhoz. Szabadon, szabadságot akar adni nekünk. Úgy rám nehezedett, sokat gondolkoztam, hogy vannak bennem is falak, és körülöttem is falak, és úgy az bántott, hogy mintha erődítmények lennének, és mintha tehetetlen lennék velük szembe. Hétfőn is beszélgettünk egy keveset a férfi testvérekkel, és úgy beszélgettünk egy részben arról is, hogy csodákról, hogy történnek, vagy kell-e történjenek. És most nem is ezt taglalnám, de tény az, hogy van hova nőjön a mi hitünk. Van még hova fejlődjön a mi hitünk. Nem plafonálódtunk, testvérek. Sőt, lehet az, hogy valahol megrekedtünk. Ha látjuk a mi erődítményeinket mozdulatlanul, hogy ott vannak azok a falak, annyira jó lenne az, hogyha Isten erejét megtapasztalnánk, és olyan ütéseket mérne azokra a falakra, hogy azok leomoljanak. úgy vágyunk arra, amikor egy-egy emberre gondolunk, akikért imádkozunk, hogy megtérjenek, hogy megszabaduljanak. Hogy az erődítmények hadd dőljenek össze. És van lehetőség erre, hiszen a ma este igénk erről beszél, hogy Isten kezében vannak ilyen eszközök, amelyek erődítmények lerombolására valók. Legyünk ebben partnerei Istennek, és beszéltünk az igéről, a hitről is, hadd mondjam el még a harmadik dolgot is, az imát. Talán ez az egyik legerősebb fegyver, amit igazából mi odaadunk az Úr kezébe, hogy legyen erős az ő kezébe. És ezt jelenti az imádkozás, hogy jövünk és imádkozunk. Elmondjuk azt, hogy tehetetlenek vagyunk a falainkkal szemben. Vágyunk arra, hogy leomoljanak. Vágyunk a Krisztus dicsőségére, meglátni őt, az ő erejét, az ő jelenlétét. Jerikó falai leomlottak. És nem volt ott kardforgatás, nem volt ott ágyú dörgés. Egyszerűen csak járták körül a falat Izrael népe. Ha kell, lecsendbe. Mikor eljött az ide, akkor kiáltottak. Testvérek, nekünk is kell körbejárjuk a mi falainkat. Imádkoznunk kell. Járjuk körbe a mi gyülekezetünknek a falait, amelyek nem jól épültek. Járjuk körbe mi saját falainkat. És hogyha kell segítség, akkor fogjunk össze, és együtt tegyük. Ha kell csendbe, járjuk körül, addig meg az Úr választ nem ad. Ha kell, akkor kiáltsunk hangosan az Úrhoz. Úgy vágyom azt, hogy az Úr ledönthessen falakat bennem is, és körülöttem is. És hogyha vannak még mások is, akiknek vannak ilyen falaik, vagy látjuk azt, hogy szükség van erre, hogy az Úr közbelépjen, romboljon le falakat, akkor járjuk együtt körbe Jerikó falait.
Yeah.
Istenünk, köszönjük, hogy tápláltál bennünket ezen a mai napon. Nem hagytál bennünket éhezni, éhen, nem megelégítettél. Köszönjük, Urunk, hogy bekötözted sebeinket, rámutattál hiányosságainkra, rámutattál arra, mi az, ami szenny és kivetni való életemből, életünkből. Uram, őrizd meg attól, hogy a sátán behálózzon némelyikünket, hogy álapostolok legyünk, Uram. Kérlek, Uram, oltalmazz ettől, és ha valakit esetleg behálózott a sátán ezzel, Uram, és megkötözött, kérlek, te szabadíts fel ezektől a rabláncoktól. Szeretnénk, Urunk, az igazság mellett kiállni, és pálapostolokként élni, és győztesek lenni. Urunk, szeretnénk, hogyha azok a falak, amik emelkednek, és emelkedtek talán életemben, életünkben, a gyülekezet életében, Uram, hadd tudnánk azokat körbejárni. Ha kell, Urunk, csendben, a mi imakamráinkban, ha kell, akkor együttesen összefogva, kiáltozva, könyörögve, sírva. Azért, Uram, mert a mi gyenge, erőtlen, testies kis kalapácsunk csak kapirgálni tudja ezt a falat, Uram. Szükségünk van a sziklazúzó pörőre, Uram, amely egy ütéssel le tudja ezeket rombolni. Magunk erejéből nem tudjuk ezt, ezért hívunk téged segítségül. Jöjj és segíts rajtunk, kegyelmedből, Atyánk. Kérünk, hogy továbbra is légy velünk, kísérj el otthonainkba, és a következő napokon is adj győzedelmes életet. Amen.
Amen.